válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na hát, Szilvási Lajosról beszéltünk korábban, egyik születésnaposunk. Ma 1932-ben született ezen a napon az író, újságíró, publicista, aki azt mondta: ne becsüld túl a korosztályodat. Amióta világ a világ, sohasem voltak még ennyire infantilisek benne a tinédzserek, mint ebben a mi elektronikus korunkban. Panaszkodtok, jajgattok, sírtok, hogy egyéniségek akartok lenni, de csak csordában tudtok létezni. Mondta ezt Szilvási Lajos.
Hogy nem ezt mondta, mert pont ezért kezdtem el kutakodni, hogy nem, reméltem, hogy nem egy csoport előtt álló tinédzsert osztott így le. Ez pont a Néma című regényében hangzik. Igen. El. Aminek a főhőse egy ilyen, hát szerintem ő már nem tinédzser, emlékeim szerint, hanem ilyen 20-as fiatalember, aki ez a hát ilyen fiatalkori nihil, meg kábítószer problémák.
Mikor is jelent az meg? 70-es években jelent meg?
Mikor?
Nem tudom, mikor jelent meg a regény.
Ó, én se.
Mindegy, szóval, hogy de hát érdekes, amit mond benne a szereplő, mert hogy ezt akár most is lehetett volna mondani.
Igen.
Pont ez az izgalmas benne. Na, szóval, hogy ez egy idézet volt a Néma című Szilvási Lajos regényből. Nem tudom, mikor jelent meg, majd utána megyünk és kikutatjuk.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Arra gondolt, hogy beszéltünk sokat, vagy többször is a szellemi tulajdonról már tavaly év végén, vagy második felében elkezdtük, most pedig ugye egy komplett rovatot kapott ez a téma, hogy egy kicsit alapozzunk, és beszélgessünk arról, hogy mennyire gyakran találkozunk szellemi tulajdonnal, hol bukkannak ezek fel, hol ütközhetünk beléjük, egyáltalán mit értünk ez alatt, és minek van ilyenje. Mindezt Jókuti Andrással, a BME iparjogvédelmi vezetőjével fogjuk átnézni, átfutni. Jó reggelt kívánom,
üdvözlöm a hallgatókat, jó reggel.
Na hát kezdhetjük azzal, hogy mi az a szellemi tulajdon, és minek van szellemi tulajdona, vagy mihez társítható, hol futhatunk bele, mennyire gyakori dolog ez, mennyire a törvényvédi, mennyire más egyéb, tehát egyáltalán hogy kell ehhez hozzáállnunk.
Oké, rendben. Először egy nagyon rövid elméleti bevezető, nem lesz nagyon fajsúlyos, és utána pedig nagyon sok gyakorlati példával megpróbálok végigszaladni rajta, hogy már egy reggeli rutin végrehajtása során is milyen sokféle szellemi tulajdonban ütközhetünk. Tehát először azért azt tisztázzuk, hogy a szellemi tulajdonjogok azok egy mesterséges jogi konstrukciót képeznek, alapvetően piaci eszközként vannak létrehozva, és a fő funkciójuk az, hogy az alkotó tevékenységet, a kreativitást, illetve a kutatás, fejlesztési és innovatív tevékenységet ösztönözzék. És ezt egy olyan jutalmazási mechanizmus révén érik el, ami közvetve lehetővé teszi a szellemi tulajdonjogok jogosultjai számára, hogy bevételt, profitot szerezzenek abból, hogy ők határozhatják meg, hogy ki az, aki hasznosíthatja, használhatja az ő szellemi tulajdonjogaiknak a tárgyát. Tehát egy kontroll gyakorolnak afölött, hogy kinek engedik meg, hogy saját magukon kívül hasznosítsák, vagy használják azt, amiről itt szó van. És nyilván ezekkel az engedélyekkel bevételt lehet generálni, hiszen ezekkel a licencia díjak által tud jövedelemhez jutni így a szerző, a feltaláló, a szabadalom jogosultja, a védjegyjogosultja és így tovább. A védjegyek egy kicsit egyébként kilógnak a többi szellemi tulajdonjogi kategóriából annyiban, hogy ott ugye nem kreativitásról, alkotó tevékenységről vagy kutatásról van szó, hanem egy vállalkozás áruinak vagy szolgáltatásainak megkülönböztetésére alkalmas megjelölés jogi védelméről. egy kicsit egyszerűbben megfogalmazva, bármilyen olyan jelzésről, amiről egyértelmű, hogy milyen kereskedelmi eredete van annak az árunak vagy szolgáltatásnak, amiről éppen szó van. Na de ennyi elég is talán arról, hogy elméletileg hogyan lehet felfogni a szellemi tulajdonjogok rendszerét, amik ugye mindig egy kizárólagos jogot képeznek, tehát egy kontrollmechanizmust adnak a jogosult kezébe. Na de nem csak high-tech alkalmazásokról van szó, nem csak arról van szó, hogy valamilyen teljesen cutting-edge technológiára valaki megszerzi a következő szabadalmat, hanem kicsit úgy, mint ahogy nem annyira intuitív, hogy a levegőben is csak 20% körül az oxigéntartalom, és inkább 80 a nitrogén, amiről kevesebben tudnak. A minket körülvevő világban is sokkal több a szellemi tulajdon, vagy szellemi tulajdon érintettségű tárgy, szolgáltatás, vagy bármi más, mint gondolnánk. Hogyha kicsit elképzeljük, hogy felébredünk reggel az ébresztőóránkra, kezünkbe veszük a telefont, a mobiltelefonunkat. Most egy ilyen mobiltelefonban csak szabadalomból körülbelül 100 vagy esetleg több 100 darab is lehet, ami azt jelenti, hogy az a gyártó, aki ezt a telefont előállította, az körülbelül 200-300 szabadalmat kellett, hogy felhasználjon ahhoz, hogy ez a telefon, ami kezünkbe kerülhessen. Na most ezt az is kikényszerítette egyébként, hogy ezeknek a telefonoknak számos szabványnak kell megfelelniük, ami ugye nem azonos a szabadalommal. Tehát ezt már érdemes most tisztázni, hogy a szabvány és a szabadalom nem azonos fogalmak, de összefügghetnek, mert bizonyos szabványok előírhatják bizonyos szabadalmaknak való megfelelést is, illetve bizonyos szabadalmak hasznosítását is.
Vagy gondolom, hogy bizonyos szabadalmakból akár szabványok is lehetnek.
Így van, bizonyos szabványok...
Mert ilyet, ugye, hogy valakinek szabvány... annyira összejött egy valami, hogy az egy ilyen ipari szabványá alakult át.
Így is van, pontosan. És ennek aztán már nagyon érdekes versenyjogi vetületei is vannak, hogy az, akinek a szabadalma bekerül egy ilyen szabványba, milyen feltételekkel kell, hogy bárki számára licenciát adjon, ennek megkülönböztetésmentesnek kell lenni, fairnek kell lenni, biztosítania kell a hozzáférést bármilyen ipari szereplőnek, aki azt a szabványt alkalmazni akarja. Na de ezzel egy kicsit előre szaladtunk, az alapozástól kicsit távolra kerültünk, még hogyha mindig a telefon van a kezünkben, tehát még csak az ébresztőórát próbáljuk lenyomni, akkor valószínűleg látni fogjuk annak a cégnek a logóját is, aki gyártotta, illetve forgalmazta ezt a telefon, és ez már bizony nagyon nagy eséllyel védi egy oltalom alatt is áll. És hogyha egy kicsit is formatervezett a készülékünk, akkor nagyon nagy valószínűséggel dizájnoltalom alatt is fog állni ez a készülék, amit fogunk. Hogyha visszagondolunk arra, hogy előző este mit néztünk a valamelyik streaming szolgáltatókon, amelyik szintén nagyon erős védjegyekkel szokott rendelkezni, akár még hangvédjegyekkel is, akkor bármi, amit néztünk, az egy nagyon masszív szerzői jogi csomagot képez, tehát bármilyen filmalkotás vagy műsorfolyam, az nagyon komoly szerzőjogi kérdéseket tett föl. Hogyha könyvet olvastunk filmnézés helyett, akkor értelemszerűen a könyv is egy szerzői mű, és a szerző és a kiadó között létrejött szerződés alapján történhetett meg ennek a könyvnek a terjesztése. Nem tudom, hogy meddig mehetek tovább, és még ki se keltünk az ágyból, de...
Hogyha hallgatlak, rágondoltam, hogy például az ébresztő óra, ugye, hogyha az on IWC Schaffhausen a felirat, ugye, akkor már ott is előállhat valami.
Igen.
Micsoda burzsúj emberek vannak IWC Schaffhausen ébresztő órával. Hát, na mindegy.
Szinte nem tudunk egyébként olyan tárgyhoz nyúlni a jelen pillanatban így a piacgazdasági környezetünkben, ami ne lenne egyébként valamilyen védjegy. Úgyhogy nem is kell feltétlenül minden tárgy kapcsán elmondani, hogy hú, és bizony még azon is van egy védjegy, mert ezért ez szinte már kikerülhetetlen, hiszen ezzel különböztetik meg egymástól magukat a vállalkozások. De érdekesebb, hogy ugye nem csak a védjegyekről kell ilyenkor gondolni, hanem mindig gondolnunk kell a formatervezésre is, mindig gondolnunk kell a szerzőjogokra is, ami ugye az egyéni eredeti művekre szerezhető jogi védelem. Sőt, ha azt mondom, hogy szerezhető, akkor nem is fogalmazok teljesen pontosan, hiszen a szerzőjogi védelem ellentétben az iparjogvédelmi jogokkal általában az a mű keletkezésének pillanatában létrejön. Míg ha például szabadalmat, dizájnoltalmat vagy védjegyet szeretnénk szerezni, akkor el kell menni ahhoz az iparjogvédelmi hatósághoz, amelyik fel van jogosítva arra, hogy egy eljárás keretében ezeket a jogokat megadja nekünk, tehát lastromozza ezeket a jogokat. megvizsgálva, hogy fennállnak-e azok az oltalomképességi feltételek, amik ehhez szükségesek.
Bocsássuk, András, mi a helyzet az ilyen földrajzi védelemmel, tehát ami valami területhez kötött ott?
Igen.
A dolog, hogy ott is be kell jegyeztetni.
A földrajzi árjelzők azok is egy kicsit mostoha kategóriát képeznek az iparvédelmi okon belül, de nagyon érdekesek. Hogyha van egy olyan termék, elsősorban mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre szokták ezt ismerni, de egyébként nem mezőgazdasági termékekre is elképzelhető ez, majd mindjárt mondok példákat, ami a hírnevét, minőségét, valamilyen különleges tulajdonságát annak a hagyományos és egy adott földrajzi területre jellemző előállítási módnak köszönheti, ami kapcsolatot teremt a földrajzi terület és az adott terméknek a minősége között, akkor erre földrajzi árujelző oltalmat lehet szerezni. Ugye élelmiszerek között nagyon ismertek, ugye a szegedi szalámi, kalocsai paprika, és még sorolhatnám, de a nem mezőgazdasági termékek között is számos ilyennel tudunk találkozni, bizonyos országok ezekre nézve is tudnak oltalmat biztosítani, például magyarországi példa a halasi csipke. De ezek általában inkább a hagyományos előállítási módokra vonatkoznak, tehát ez itt pont ellentétben mondjuk a szabadalmakkal, ami ugye a nagyon innovatív, újszerű dolgokat díjazza, ez inkább egy lokális közösségek erősítését és a hagyományok továbbélését célzó oltalmi forma.
Hát ez nagyon izgalmas. Időben most ennyi fér bele, de én szerintem még egy csomó mindent meg tudnánk beszélni, úgyhogy majd keresnénk.
Rendben.
Ilyen ügyekben, mert ez egy nagyon izgalmas terület, és tényleg akár felhasználói vagyunk ezeknek, akár kitalálói, ugye nagyon fontos ezekről beszélni, és tudni ezekről a mechanizmusokról. Köszi szépen még egyszer a beszélgetést, jó munkát,
és szépen
utána. Jókuti Andrással, a BME iparjogvédelmi vezetőjével váltottunk egy pár szót arról, hogy mégis mennyire vesznek körbe minket a különböző szellemi tulajdoni joggal bíró termékek.
A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.